Obosz bázisa Marsnak. 13 év után megint jönnek. Feltehetően a Földről indított mesterséges objektumot észlelek. Tehát megint jönnek. Utasítást kérek.
Mars a Phobosnak. Teljes készültség. Részletes jelentést kérek.
Az objektum fedélzetén élőlény nem észlelek. Rádiójeleit rögzítem. Fényfelvillalást észlelek. Ezek lőnek.
Megsérült a bázis?
Akár elenyésző. Feltehetőleg letapogató lézersugár volt. Már csak 50 méterre van a felszíntől. Az objektumról levált egy egység. Még egy. Le akarnak szállni. A megsemmisítésre parancsot kérek.
Tűzkészültség. Folytassa a figyelést.
Phobos bázis a Marsnak. Mindkét egység leszáll.
Reméljük valóban így lesz, és sikerül a Phobos szondák sima leszállása. De vajon van-e valamilyen realitás egy ilyen beszélgetésnek a Phobos bázis és a Mars között, mert Mars lakók folytatnak?
Sajnos nincs. Az 1976-ban leszállt amerikai űrszondák azt mutatták, hogy a Marson semmiféle élet nincs.
De ezek mégiscsak egy szűk területet vizsgáltak.
Kétségtelen, úgyhogy reméljük, hogy a 90-es években a Mars felszínére leszálló újabb űrszondák mégiscsak megtalálják az életnek valamilyen nagyon egyszerű formáját a Mars felszínén.
Nos, hogy mindannyian jobban tájékozódhassunk egy ilyen távoli vidéken, ismerkedjünk meg a Marssal és környezetével.
Naprendszerünk és benne földünk keletkezésére számos elmélet létezik. Az égitestek vizsgálatával, az űrkutatás és a csillagászat eredményeinek felhasználásával közelebb kerülhetünk a valóság megismeréséhez. A nap körül kialakult 9 bolygó közül méretét, sűrűségét tekintve a Földön kívül még 4 tekinthető földszerűnek, a Merkur, a Vénusz, a Mars és a Plutó. Természetes, hogy az ember figyelme először közvetlen bolygó szomszédjai felé fordul. A Mars a naptól Földünknél mintegy másfélszer távolabb keringő szomszédunk. Átmérője valamivel több, mint fele Földünkének. A Marsot vörös bolygónak nevezik, felszíne a Föld hódjához hasonló kráterekkel sűrűn borított, és közülük több is néhány száz kilométer átmérőjű. A Mars sarkvidékein fehér fagyott anyagból visel sapkát. Valaha jégnek zuzmarának tartották, de ma inkább jég és száraz jég, azaz szénsavfó keverékének vélik. Ez idei 2 űrlaboratórium a Viking 1 és a Viking 2 küldött méréseket a felszínről, miután sima leszállást hajtottak végre a Marson. Ma már tudjuk, hogy a bolygó ritka légkörét zömmel szén-dioxid alkotja, s valamennyi víz is található a Marson. Egyenlítőjén a hőmérséklet átlagosan olyan, mint nálunk a sarkvidékeken. A Viking szondák vizsgálatai sok új ismerettel gazdagították tudásunkat, s egyben növelték a kíváncsiságot is. A vörös bolygónak 2 hódja is van, a Deimos és a Phobos. A naprendszerben szokásos méretekhez képest igen kicsinyek. A Phobos legnagyobb mérete is kisebb, mint Budapest átmérője. E holdakról a napfényének alig 5-6%-a verődik vissza, azaz nagyon feketék. A Mars és vidékének földerítésére a lezárult első fázisban 12 űrszonda végzett vizsgálatokat.
Szeretettel köszöntöm Önöket a Phobos hold felszínén. Gyönyörű Mars nyugtánk van. Pontosabban egy olyan tájon járunk, amilyennek képzeljük ma a Phobos felszínét. A Mars és holdja nagyon sok rejtvényt tartogatott már korábban is az ember számára. A múlt században például a Marson csatornákat láttak, majd ezek eltűntek. Mi lett a megoldás?
Az, hogy ez valószínűleg optikai csalódás eredménye, kis krátersorokat láttak összeolvadni. A csatornák helyett azonban a közeli felvételeken kiszáradt folyómedreket találtak, és ez azt jelzi, hogy valamikor a felszínen viszonylag nagy mennyiségben folyt a víz, esetleg néhány millió, talán néhány milliárd évvel ezelőtt, tehát van valami reményünk arra, hogy az életet keressük a Marson.
Hát van, aki azt mondja, hogy, és kezembe is veszem mindjárt a Phobos hold modelljét, ez nem is természetes alakulat, hanem egy űrállomás, amelybe átköltöztek a Mars lakók.
Sklovszki szovjet csillagász abból, hogy a Mars körüli keringése során erősen fékeződik a Phobos, következtetett arra, hogy ez esetleg egy üreges, nagy, mesterséges égitest. Sajnos azonban kiderült éppen a közeli felvételekből, hogy természetes égitest, kis holdacskáról van szó. Különlegességei ennek az égitestnek hatalmas nagy kráterek.
Milyen mély egy ilyen?
Legalább 1-2 kilométer mély.
Na most annál érdekesebbek ezek a barázdák, és több irányban is vannak rajta.
Igen, ebben az irányban is találhatók ilyen barázdák.
Mik lehetnek ezek?
Nem tudjuk tulajdonképpen pontosan, legalább 5-6 féle elmélet született ezeknek a barázdáknak az eredetéről. Én azt hiszem, hogy egyet majd a műsorban el fogunk mondani.
Hát ebből minden esetre úgy látszik, hogy ha nem is a Mars lakók bázisa ez a kis Phobos, de nagyon jó bázisa lehet a földi Mars expedícióknak. A furcsaságokból pedig úgy tűnik, az űrben nincs rend. Nos, bizonyára rend van, csak talán mi még nem ismerjük valamennyi okot, hogy miért is mozog így például ez a hold is. És hogy rend van az űrben, bizonyítják azok a sikeres űrkísérletek is, amelyek az elmúlt évtizedekben zajlottak.
Amióta 1961. április 12-én Gagarin űrrepülésével először hagyta el az ember földotthonát, a világegyetem mozgás törvényeiből, viszonyaiból már sok mindent sikerült megismernünk. 1969. július 20-án Armstrong parancsnok és Aldrin a Holdcom pilótája, az Apollo 11 amerikai űrhajó utasai elsőként léphettek idegen égitestre, Holdunk felszínére. A következő 3 évben 5 Holdra szállás következett, és az utóbbi 3 alkalommal már Hold autóval közlekedhetett az ember a Hold kietlen tájain. A Szovjetunió és az Egyesült Államok a két vezető űrkutatási hatalom közös programjában 1975. júliusában összekapcsolódott a Szojuz és az Apollo űrhajó. Hamarosan megkezdődött a naprendszer bolygóinak részletes felderítése. 1975 őszén 2 amerikai Viking szonda indult a Marsra, s leszálló egységeik landoltak is a titokzatos vörös bolygó felszínén. Több éven keresztül folytak a vizsgálatok. A talajmintavétel és a Mars felszín lefényképezése után elkészülhetett a két Mars hold, a Deimos és a Phobos térképe is. Az esthajnal csillagot, azaz a Vénuszt több sikeres szovjet kísérlet után 1978-ban amerikai szondák is megközelítették. Az automatikus űrszondák eljutottak az óriás bolygók közelébe is. Például a Voyager 2 1977-ben indult az Egyesült Államokból. Átrepült a kis bolygók övezetén és megközelítette a Jupitert, a legközelebbi, földünkétől merőben eltérő tulajdonságú óriást. Értékes adatokat és képfelvételeket sugárzott, majd kihasználva a viszonylag hosszú keringési idejű külső bolygó kedvező egymáshoz viszonyított helyzetét, folytatta útját. Ilyen alkalom újra csak a 22. században lesz. ...1981-ben találkozott a Voyager 2 a Saturnusszal, 1986-ban az Uránusszal, és jövőre éri el a Neptunuszt. Különösen érdekes, ha a naprendszer távoli vidékéről érkezik közelünkbe vendég. 1986-ban ismét föld közelbe került a sokáig rettegett Héli üstökös. Szovjet kutatók széleskörű nemzetközi együttműködéssel, jelentős magyar részvétellel 2 szondát indítottak feléje. A Vega 1 és 2 vizsgálta a Vénuszt, majd megközelítette az üstököst. A szondák sok mérést végeztek, és tévéközvetítést is adtak útjukról, így a nagy találkozásról is, azaz amikor leginkább megközelítették a Hélit. Adatait más programok is felhasználták. A Giotto szondák éppen a Vegák adatai alapján közelítették meg az üstököst még jobban. A Vega program bebizonyította, hogy az üstökösökről alkotott elképzeléseinket módosítani kell. A héliumtökösnek a vártnál lényegesen nagyobb magja van, sőt légkörében szerves anyagokat is találtak. Az expedíció sikerében kiemelkedő szerepe volt a magyar szakembereknek és műszereknek, amelyek a különleges körülmények között is jól vizsgáztak.
Valóban büszkék lehetünk az eddigi magyar űrsikerekre. De vajon amikor oly sok gond van a lakással, az egészségügyel is még sorolhatnám, akkor megéri ez nekünk anyagilag?
Kétségtelen tény, hogy rövid távon az űrkutatás nem kevés pénzbe kerül. Hosszú távon azonban azt hiszem bőségesen megéri. Az űrkutatás nemzetközi együttműködésben folyik, és így szakembereinknek lehetősége van megismerkedni a világ technikai, technológiai színvonalával. Ugyanakkor a világ megismeri a mi szakembereinknek a fölkészültségét, szakmai tudását és kutatói rátermettségét. Ezen kívül a berendezések közvetlen gyakorlati földi körülmények közötti felhasználására is sor kerülhet. Például a magyar űrrepülés kapcsán kidolgozott űrdozimetriai berendezés jól használható földi körülmények között az atomreaktorok üzemi, illetve baleseti körülmények közötti sugárterhelések ellenőrzésére. Hasonlóképpen felhasználható az űrállomásra tervezett képfeldolgozó rendszer a számítógépével földi körülmények között ipari üzemekbe, robotoknál vagy terepen. Hasonlóan jól alkalmazható kis súlya és nagy teljesítő képessége miatt a Phobos felszínére leszálló egységnek a központi fedélzeti számítógépe.
Tehát reméljük, hogy ha másképp nem, az űrön keresztül megfertőzhet minket még jobban a csúcstechnika. De azt hiszem, itt az ideje, hogy megismerkedjünk azzal, mi minden történik is majd a Phobos program keretében.
Műszerek szerkezete építése, tesztek, összemérések, a több éves előkészítő munka is meg annyi izgalom után 1988. július 7-én startolt a Phobos egy űrszonda. Majd július 12-én a Phobos 2 jelű is útra kelt a Mars irányába. Kétszáz napos repülőút után 1989. január végén érkeznek a szondák a Marshoz. Fékező rakétáik segítségével először elnyújtott ellipszis pályára állnak, és 4-500 kilométerre megközelítik a bolygót. Egy hónapos vizsgálatsorozat kezdődik, amelynek során tévéképeket is közvetítenek a szondák a Földre, mérik a légkör összetételét, a bolygó körüli mágneses és elektromos tér jellemzőit. A két szonda közül az egy hónap után jobb állapotban lévő ezután módosítja pályáját földi parancsra, és megközelíti a Phobos holdat, amely a Mars felszínétől 6000 kilométerre kering. Újabb hónap múlva az ellipszis pályát körri alakítják át a rakéták működtetésével, és a szonda 30 kilométerre megközelíti a Phobost. A legizgalmasabb szakasz 1989. áprilisában következik, amikor az első szonda 50 méterre megközelíti a Mars holdjának felszínét. 15-20 percig együtt repül vele, és ez alatt képeket készít, lézerágyúval és ionpuskával belelő a Phobos talajába, a felszín anyagának megismerésére. Eközben radar magasságmérői biztosítják, hogy ne ütközzön a hegyekbe a kráterek falába. Az anyaszondáról két egység válik le, és a tervek szerint simán leszáll a Phobos felszínére. Az egyik csaknem gömb alakú egység, miután megmérte a talaj keménységét, meghatározta összetételét, tulajdonságait, és közvetítette eredményeit, fellöki magát, és másik méréshelyre ugorva megismétli vizsgálatait. Az ugráló-leszálló egység két ilyen sorozatra képes. A másik leszálló egység a kissé bonyolultabb, hosszú életű, önálló leszálló egység nevet kapta. Az orosz elnevezéséből származó DAS rövidítéssel jelölt egység lehorgonyozza magát, majd kinyílnak napelemei, és működésbe lépnek tévékamerái. Ez a több hónapig dolgozó egység elsősorban a Phobos felszín szerkezetének felderítésére, a hold mozgásának vizsgálatára hivatott. Ha minden sikerül, első ízben láthatunk ilyen közelről egyenes tévéközvetítést egy másik bolygó holdjáról.
A program keretében tehát vizsgálatok folynak a Phobos felszínén és a Mars térségében is. Nemzetközi együttműködéssel, de magyar parancsnoksággal sok műszer dolgozik majd. Mit is végeznek pontosan?
Magyar műszerek dolgoznak az űrszondán.
Egy másik a Phobos felszínére leszálló automata állomásnak a központi fedélzeti számítógépe.
Az űrszondán dolgozó magyar műszerek azt a híg anyagot mérik, amely a világmindenséget, a naprendszert is kitölti, és főképpen töltött részecskékből áll.
Tehát a semmiben is van valami?
Igen, a világűr, a naprendszer nem üres. Ez az anyag, ez kölcsönhat a Marssal is, és a műszerek mérik ennek kölcsönhatását a Marssal. Egy másik műszer a napot vizsgálja, a nap rezgéseit fogja rögzíteni.
Phobos felszínére leszálló egység fedélzeti számítógépe a leszállás előtt 5 perccel kapcsolódik be, és automata üzemmódba vezéri a szolgálati rendszereket. Először is rögzíti az űrszondát a Phobos felszínén, kinyitja a napelemeket, megteremti a Föld és az űrszonda közötti kapcsolatot. Ezek után a tudományos berendezéseket kapcsolja be sorra, és gyűjti azok mérési eredményeit. Többek között a televíziós rendszernek a képeit, amelyet telemetria kapacitás szüke miatt csak tömörített üzemmódba tud a Földre továbbítani.
Azt hiszem, azt elárulhatom, hogy a program magyar irányítói nem voltak mindig ilyen nyugodtak, mint most. Nézzük csak, mi volt néhány hónappal ezelőtt?
A legizgalmasabb pillanatokat éljük, hiszen a Phobos felszínén sima leszállást végrehajtó lander berendezései a teljes komplexitásukban most vannak először összekapcsolva. És sajnos ilyenkor jelentkezik a Murphy törvénye, hogy ami elromolhatott vagy rosszul sikerülhetett, az biztosan rossz, és hát ezt a hibát meg kell keresni és ki kell javítani. A problémát tovább nehezíti az a körülmény, hogy a berendezések különböző országok, különböző kutatóintézeteibe, iparvállalatainál készültek, de a teljes rendszer most került először összekapcsolásra, ahol hellyel közzel a csatlakozások problémáját is le kell küzdeni, meg az egész rendszernek a vezérlését.
A tesztelés már a sokféle berendezés együttműködését vizsgálja. Az alkotók nemzetközi együttműködésének is sokféle formája szolgálta az előkészületeket.
A KFKI és a Szovjet Űrkutatási Intézet között létrejött egy közös nemzetközi kollektíva, amely a KFKI-ban dolgozik, és a Phobosra leszálló lander fedélzeti számítógépét ez a kollektíva dolgozta ki közösen, itt nálunk Magyarországon, persze az egy kis háttért kihasználva. Ez egy nagyon hatékony együttműködési formának bizonyult, és azt hiszem, hogy ezt megőrizzük a további programokra is. Persze ugyanúgy, mint a korábbi programokban, nem csak a szovjet kutatókkal, hanem nyugati kutatókkal is együttműködtünk. Az egyik újdonság itt az amerikaiakkal való együttműködés volt. Ismeretes az talán, hogy a jelenlegi játékszabályok szerint amerikai hardvert nem szabad szovjet űrhajóra elhelyezni, és ezért az együttműködések az amerikai kutatókkal sok esetben tudományos együttműködést, az adatfeldolgozásban való együttműködést jelentenek csak. Itt azonban a NASA valamilyen oknál fogva kivételt tett, és 95 ezer dollárt adott ehhez a programhoz. Természetesen nem olyan formában adta, hogy valamilyen berendezést azért Amerikában megépítettek, de olyan formában sem adhatta, hogy a pénzt átutalták volna akármilyen magyar bank számlájára, mind a kettőt a játékszabályok tiltják. De ezen a pénzen olyan alkatrészeket tudtunk vásárolni, amelyeket itt megépítettünk, majd a berendezést kivittük Amerikába bemérni, kalibrálni.
Phobosszon leszálló egységet majdan le kell horgonyozni, hiszen nagyon kicsiny a tömegvonzás, a gravitáció. Hogyan tudnánk ezt szemléltetni?
Hát ez a kő, ami a Földön fél másodperc alatt esik le egy méterről, a Phobosszon 22,5 másodpercet esne.
Na most nézzük meg ezt lassítva, és kérem szépen, hogy vendégeink szóljanak, hogy mikor esik úgy a kő, amikor várhatóan a Phobosszon levő állapotot ábrázolja. Most már jó?
Nem.
Kicsit még gyors.
Most?
Majdnem.
Hát kb. 40-45-ször.
45-ször, pontosan.
Mit jelent ez a súlyokban? Milyen nehezet érezhetne ott valaki, hogyha majd egyszer ember is orra valamit cipelni akar?
Hát ez a kő a Földön körülbelül 2 kiló. Ez a Phobosszon annyit nyomna, mint ez az 1 grammos kavicsocska.
Hát valóban hatalmas különbség. Nézzük akkor, hogy milyen körülmények várják azt a leszálló egységet, amely várhatóan hát nem pont síkra fog érkezni. Mi történik akkor?
Nem történik nagy probléma. Szép lassan hozzásimul a Phobos felszínéhez. A már üzemkész állapotban lévő fedélzeti számítógép 3 kis rakétát indít, amelyik rögzíti a felszínhez időlegesen. Utána egy újabb piropatronnal a Phobos kőzetibe lőnek be egy horgont, és ez szolgálja a végleges rögzítést. Ezek után már kinyithatók a napelemek, és elkezdődhet a üzemszerű állapota ennek az űrszondának.
Most mi történik, ha egy ilyen nehezebb helyre érkezik?
Hát ameddig egy viszonylag nem túl ferde részre érkezik, ez a processzus így fog lezajlani. Hát sajnos, hogyha egy ilyen helyre érkezik, itt már nem lehet fölvenni a végleges üzemi állapotot, és hát ilyenkor már csak a következő űrszonda fog segíteni.
Hát reméljük, hogy valami símát helyre érkezik már az első is. Kisé rángatódó mozgás, késlekedés a pályán. Egy nagy felületen jellegzetes barázdarendszer, mely eltér a belövésektől és az egyéb barázdáktól. Mindez valahol szerkezettel lehet összefüggésben. Ígértünk erre egy magyarázatot.
Igen, ha megnézzük azt a barázdarendszert, amelyikből legtöbb van a Phobosszon, akkor ennek van egy nagyon érdekes magyarázata. Ha úgy gondoljuk, hogy a Phobosz belső szerkezete az réteges, ahogy itt ezen a kisebb modellen most megmutatom, akkor azon a helyen, ahol puhább réteg van, az évmilliós meteorikus koptatás eredményeképpen bemélyedések alakulnak ki, a keményebb helyeken pedig kidomborodások.
Ez azonban nem divatos a világűrben, hiszen többnyire inkább valami héj szerkezet jelleg a szokásos.
Igen, az ilyen jellegű réteges szerkezet inkább felszíni, bolygók felszínén alakul ki, ezért mi arra gondoltunk, hogy lehetséges, hogy a Phobosz egy régi, egy ősi bolygódarabnak a felszíne, ez a bolygó valamikor valaminek következtében szétrobbant, és aztán ezt a darabot a Mars befogta, és maga körüli keringésre készítette.
Bizonyára Horváth András is nagyon kíváncsi, hogy az elképzelése mennyire igazolódik majd, és hogy milyen vizsgálatokkal nézzük meg most. A Phobosz anyagának vizsgálatában részt vesz a felette repülő anyaszonda is. Hallottuk a fantasztikus játékunkban, hogy a Phobosz lakók rádióhullámokat rögzítettek.
Igen, az űrszonda rádióhullámokat bocsát ki magából, és a különböző frekvenciai rádióhullámok különböző mélységig hatolnak bele a Phobosba. A visszaverődő hullámok különböző mélységekből, illetve különböző rétegekből más-más tulajdonságúak, ezek analizálásával a Phobos belső szerkezetére következtethetünk.
Azt is hallhattuk, hogy a Phobos lakó kétségbe esetten kiáltotta, ezek lőnek, mi volt ez?
Igazuk volt, a szonda a felszínt úgy analizálja, hogy a felszín egyes pontjaira ion és lézernyalábokat küld le. A felszálló ionokat a szonda érzékeny detektorai szinte darabonként analizálják, hogy megtudják a felszín kémiai összetételét.
Természetesen részt vesz a Phobos vizsgálatában a leszálló egység is. Erről kérdeztük Moszkvában Linkin professzort.
Itt látjuk a Phobos űrszonda hosszú életű leszálló egységének műszertartó paneljét. Minden fő műszer ezen a műszertartón helyezkedik el. Ezek itt vannak az asztalon. A fehér színű műszer a központi számítógép, amelyet Magyarországon készítettek. Ezek a dobozok az automatika és a telemetria blokkjai, amelyeket a Szovjetunióban csináltak. Itt vannak még a francia gyártmányú piciny televíziós kamerák. A fő űrszondával 50 méter távolságról persze nagyon sok képet kapunk, de azoknak a felbontása nem lesz nagyobb 3-5 centiméternél. Ez persze nagyon jó felbontás, de ahhoz, hogy megismerjék a Phobos felszín részletes szerkezetét, a felszínéről is kell közvetítés, és jobb felbontást kell kapni. Úgy körülbelül 1 milliméteres, vagy még nagyobbat. 2 ilyen kamerának azért kell lennie az autonóm leszálló űrszondán. A kereten különleges hely, ez a rádiórendszeré. Ez közreműködik a legérdekesebb feladatok egyikében, a gravitációs állandó megállapításában, amely a Föld és a szonda közötti távolságmérés segítségével történik. Összevetjük a Phobos űrszondáktól kapott adatokat a korábbi, az amerikai Viking expedíció során kapott eredményekkel. Nagyon fontos ez a dolog, mert hogyha ez az állandó tényleg változik, akkor kénytelenek lesznek felülvizsgálni a fizika főbb törvényeit.
Linkin professzor már a tervekről beszélt. Reméljük sikerrel számolhatunk be majd ezekről a kísérletekről a későbbiekben. Folytatódik a Mars inváziója, tehát ha úgy tetszik, ez a Phobos program egy előjáték, egy prelúdium ehhez. Mik lesznek a fő állomásai azonban a nagy inváziónak?
Hát az invázió az tényleg folytatódni fog. 1992-ben állítják Mars körüli pályára az amerikai Mars Orbiter szondát. 1994-ben kerül sor a szovjet program következő fázisára, amely keretében már egy kis marsjárót tesznek a bolygó felszínére, és valószínűleg balon segítségével vizsgálni fogják annak atmoszféráját is.
Mikor tanulmányozhatja tudós a Mars anyagát itt egy földi laboratóriumban?
1998-ban egy újabb űrkísérletre kerül sor, minden valószínűség szerint szovjet-amerikai együttműködéssel. Ez egy nagyobb űrjárműt juttat el a Mars felszínére, mely a Mars különböző helyeiről mintákat vesz, és ezt egy visszatérő egység visszajutatja a Földre analizálás céljából.
Már is itt vagyunk az ezredfordulónál. Mi lesz ezután?
Ennek a második részletes űrszondás Mars vizsgálatnak én remélem, hogy a befejező aktusa az lesz, amikor az első emberek leszállnak a Mars felszínére. Várhatóan 2005-ben indulnak Föld körüli pályára azok a hatalmas nagy energiahordozó rakéták, amelyek a Mars expedíció elemeit, különféle űrhajóit fölviszik Föld körüli pályára, itt összeszerelik őket, és aztán az emberekkel együtt elindulnak a Mars felé. 2006-ban várható véleményem szerint az első emberes leszállás a Mars felé.
Szegő Károly nagyon csóválja a fejét.
Hát ezt én nem hiszem, szerintem ez még 20 évet igénybe fog venni, de talán egy kiegészítést érdemes tenni. Az energiahordozó rakéta felhasználását már a 94-es program egyik alternatívájának is tervezik.
Tehát ez már alkalmas arra, hogy ilyen nagy expedíciókat
tervezik. Ez alkalmas, a baj az, hogy túl sokra alkalmas, ki tud annyi műszert építeni, amivel az energiát fel lehet tölteni.
Hát reméljük, hogy lesz erre is vállalkozó, de egyáltalán kell emberes űrrepülés?
Az emberiség a Földön született, de Tsiolkovszki azt mondta, senki sem maradhat a bölcsőjében. Én azt hiszem, mennünk kell.
Én egy közelebbi időpontot szeretnék mondani itt a távoli tervekből, mert hiszen a legközelebbi ilyen űrprogramunkkal 1989 áprilisában szeretnénk jelentkezni, amikor reméljük már nem csak egy elképzelt Phobos felszínről tudósíthatjuk Önöket, hanem valóban az odaszálló kamerák segítségével helyszíni közvetítés következhet róla. Ennek reményében búcsúzom most Önöktől, köszönve megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!